egész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, március 20-án, 5 óra 12 perckor, nagy tisztelettel és szeretettel, picit visszafogottabban köszöntöm a tisztelt hallgatókat, mert hogy március 20-a itt elsősorban a marosvásárhelyiek életében, de azt hiszem, hogy amúgy az egész erdélyi magyarság életében egy eléggé gyászos dátum, ugyebár 1990. március 20-án közeleg az az időpont, amikor a két tábor, több tízezer ember mindkét oldalon egymásnak ugrott, és akkor következtek a véres események, amelyeknek felvételei bejárták az egész világot, és amúgy a marosvásárhelyi közösség életét jó néhány évre befagyasztotta, bizalmatlanság uralkodott el, a város élete megbénult, egyesek szerint mai napig érezhető 1990 fekete márciusának a hatása. Tisztelt hölgyeim és uraim, mellettem ül egy igen jeles vendég, dr. Kikeli Pál, bel- és szívgyógyász professzor, akit tisztelettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot.
Ön a kívülésztevője volt sajnos ezeknek az eseményeknek, akkor mint RMDS szervezeti alelnök, és jó néhány dokumentumot tetszett itt kiteregetni, amelynek alapján megpróbálunk visszaemlékezni az előtt 27 évvel történtekre. Mielőtt viszont az emlékezés percei következnének, engedje meg tisztelt professzor úr, hogy a hallgatók számára is elmondjam az elérhetőségeket. Telefonszámaink a jól ismert 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzeneteket a 0740 2741 65-ös számon fogadunk, és szokásunkhoz híven ma is él e-mail címünk a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Szomorú eseményekre kell emlékeznünk, de hát az élet akkor úgy hozta, hogy a nagy rendszerváltás, forradalom, azóta is nagyon sok elmélet van, hogy mi történt, hogy pucs történt, vagy valós forradalom. Az eufóriája sajnos rövid ideig tartott, mert hát már februárban elkezdődtek az nézeteltérések az önálló tanügyi intézmények létrehozása kapcsán, amúgy a magyar jogos követelményeknek az egyre hangsúlyosabb közzététele miatt, és valahogy ez a folyamat egy eléggé szomorú eseménysorozatba torkollott. Beszéltek itt kollégáim a hétvége folyamán, tehát 19-én is, a ma délelőtti műsorokban is különböző epizódjairól a fekete márciusnak, de hát akkor most próbáljunk arra koncentrálni, ami 20-án történt. Tehát tisztelt professzor úr, 19-e után vagyunk, a magyar tömeg ugyebár igazságot követelt, ismét összegyűlt a város főterén, azok után, hogy mi történt az RMDS székházban előző este, és hogy az ott bent tartózkodókkal hogyan bántak el. Hogyan kezdődött március 20-a magyar szempontból Marosvásárhelyen 1990-ben?
Hát 20-a az én szempontomból úgy kezdődött, hogy reggel bementem a klinikára, levizíteltem korán, és hát akkor onnan átvonultam a látónak a hajdani szerkesztőségébe, és nyilván a tömeg kezdett gyülekezni. Annyit szeretnék megjelezni, jelezni, hogy ez a magyar szempontból nem volt egy szervezet történés. Sem a 19-e, sem az, ami azt megelőzte, és különösképpen 20-a, és hogyha most már szervezeti vonatkozásba próbálom egy kicsit megközelíteni, hát akkor úgy nézett ki az akkori alakuló RMDS-nek a vezetősége, hogy Sütő András már Bukarestben volt, ugye Bukarestbe szállították repülővel a hétfői, a 19-i történések után. A másik négy alelnöke volt az akkori alakuló szövetségnek, Markó Béla, jómagam Káli István és Béres András. Markó Béla és Béres András Budapesten tartózkodtak, hiszen ott magyar-román vagy román-magyar értelmiségi találkozó volt megszervezve, pontosan 19-e és 20-ára, ugyancsak Domokos Géza is ott tartózkodott. Király Károly 19-én hajnalban visszaudazott Bukarestbe, tehát gyakorlatilag itt két alelnöke volt az RMDSZ-nek. Az egyik a padlás jelenet után sokkolva, egy sokos állapotban, Káli Istvánra gondolok. Ez most nem azt jelentette, hogy maga tehetetlenül, de természetesen mindazok az órák, amit ott átéltek, azok az nem lehet pillanatok alatt feldolgozni. És hát természetesen kint a tömeg. Jelzem, hogy ez magyar vonatkozásban egy spontán, illetve egy kiprovokált spontán reakció volt természetesen, hogy mind részben tudták, mi történt, hiszen teljes pontos információk azok nem voltak a tömegek, de mindenképpen egyrészt követelték az igazságot, és egyre határozottabban mindazok a kérdések, amik februártól felvetődtek, tehát azokat kérték. A másik rendkívül lényeges kérdés az, hogy Kincses előd már az előtt nap kénytelen volt távozni, úgyhogy valamilyen formában a tömeg spontán önmagát szervezte, és a non-violence, tehát a békés tüntetések jegyében mindazok, akik az akkori jelen pillanatban Vármegye házának az erkélyén összegyűltek, jeles képviselőink, egyházak, közéleti képviselőink próbálták a tömeget mint olyan csitítani, de hát az igazság az, hogy egy tömeg, mikor lelkileg egy ilyen hangulatban van, annak hiába próbálsz hosszas üzeneteket vagy magyarázatokkal jönni. A tömeg szociálpszichológiai vonatkozásban nagyon keveset tud, mint olyan, tehát nem egy cselekvőképes. A tömegben megvolt a hangulat, ez egy érzelmi, indulati hangulat, és természetesen mondom, egyrészt kérték a magyarázatot mindarra, ami 19-én történt, hát ez elég nehéz kérdés volt. Másrészt kérték azt, hogy jelenjen meg az akkori államvezetésnek valamilyen komoly képviselője, akár miniszterelnök, akár Iliescu, de hát ez, hogy mondjam, egy a tömeg hangulatának a levezetése volt igazság szerint, és közben természetesen, amint jeleztem, az akkor még törékeny alakuló szövetség dekapitálva volt. Na, ilyen körülmények között próbáltunk valamelyest túrá lenni a helyzeten, hiszen azok, akik a tömeggel próbáltak kommunikálni, azoknak kevés tudomásuk volt arról, hogy háttérben mi történik. Mi több, országosan is elég ellentmondásos volt a helyzet, tehát az innen kiáramló kommunikációk is gyógyszerűen ellentmondásosak voltak, akár Budapesten az ott tárgyaló Domokos Gézaék sem tudták pontosan, hogy mi történik, csak adott pillanatban ugye értesültek a padlás jelenetről, és mindaz, hogy ugye kedden a tömeg gyülekezik, de hát maga tehetetlenül szemlélték, hogy
van itt
történik.
Két hivatalos okmány másolata, amelyet aznap intéztek az ön, illetve Káli Király István aláírásával a Nemzeti Megmentési
Front vezetéséhez,
megyei vezetéséhez, nevezetesen Szkriecső Ján úrhoz, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy ugyebár ismét elindultak az autóbuszok Marosvásárhely fele, és külön kihangsúlyozzák ezekben az okmányokban azt, hogy feltétlen intézkedésekre van szükség, biztonsági intézkedésekre, és itt van egy érdekes kiemelt rész, hogy a vérontás elkerülése véget. Volt erre hivatalos reakció erre a két beadványra? Valami választ kaptak-e? Mert hogy gyakorlatilag a rendfenntartó elők, hát a tankok valamikor késő este, de már...
Tehát egy óra körül már bevonulnak a tankok, hogy szétválasszák a tömeget, és hát Istennek hála, ha bár mondom, egy törékeny szervezet voltunk, de a Szászrégen körüli falvakból jelezték, és ezért mondtam, hogy rendkívül lényeges volt, hogy azért kommunikációnalat sikerült fenntartani, ha bár a telefonalak időnként teljesen elhallgattak, és akkor értesültök, hogy elindultak ezek a, tehát elindultak, ugye itt jelezzük a helységeket is, ahonnan jelezték, és azóta is tudunk, elindultunk, és abban a pillanatban egyrészt próbáltuk az akkori Nemzeti Megmentési Front elnökét tudatosítani, hogy itt vérontás lesz, hiszen már megvolt a precedens a hétfői napon, és hogy ennek a felelőssége, amennyiben nem lépnek, őt, illetve azokat terhelik. Hát erre semmilyen válaszreakció nem érkezett. Ugyanakkor ugye közben megérkezett Kincses előd is visszaérkezett, és neki próbáltunk egy üzenetet küldeni, persze abba a tömeghisztériába, ezt nehezen lehetett felfogni, és ő úgy fogta fel, hogy küldje haza a tömeget. Tehát ugye, nyilván ez egy abszurd kérdés, de egy extrém helyzetben pontosan ez a békés meneteknek az egyik változata az, hogy valamilyen formában kivezetem a tömeget. Van erre bibliai példa is, hogy Mózes hogy vezeti ki az Egyiptomból a zsidókat, de hát ehhez nagyon ugye, rá kellett volna hangolódni, tömeget nem lehetett hazaküldeni, és ilyen körülmények között azt is tudtuk, arról is tudomásunk volt, hogy a központ körüli utcákban már rengetegen össze is gyűltek az addig behozott tömegek közül, és hogy itatják őket. Tehát ezekről is tudatosítottuk. És semmilyen visszajelzést nem kaptunk.
Tehát bebizonyosodott az, hogy az amúgy behozott tömeget, azt még alkohol.
Tehát ott helyszínen, közel a városközponthoz, hogy alkohol vagy mi volt, alkohol biztos volt, tehát megvoltak az itatópontok is.
Azt tetszett mondani, hogy bent volt már a hadsereg. Akkor hogy lehetett az, hogy fél hat tájékán mégis a két csoport egymásnak rontott. Ha egy vékony rendőrkordon volt elválasztott...
Tehát egy békés rendőrkordon pontosabban.
De azok egyszer csak hittelennyiben eltűntek.
És tehát az összecsapás az nem úgy... Tehát ugye az addig behozott falusi tömeg is felzárkózik, de az egésznek az indító momentumát nem... ezek a faluról behozott egyének produkálták, hanem ahogy kitűnt ott egy olyan 100 köri, jól kiképzett farmer és egyébbe öltözött egyének, tehát ők adták meg az indítást, és kezdték dobálni a köveket, golyókat, utána ezek szépen visszavonultak, és akkor az ellenreakció úgymond a magyar részről közvetlenül érintette az amúgy részben felkészített, leítatott tömeget. Tehát volt ennek azért egy indító momentum, aminek azért egy elég pontos órája van. Még annyit szeretnék elmondani, hogy 5 óra előtt a városi rendőrparancsnokot értesítettük, hogy vigyázzat, itt nagyon komoly feszültség van kialakulóban, és hát telefon megérte, hogy mindent megtesz ennek érdekében. Hát az volt, hogy rá néhány perccel elindult a kőzuhatag, és a tömeg összecsapott.
A nőket és a gyerekeket sikerült eltávolítani, és valamelyest a Bernádi féle városháza előcsarnoka is úgymond fedőt, tetőt biztosított számukra, hogy ne essenek áldozatául az összecsapásnak. Önöknek hova sikerült elvonulniuk, vagy ott voltak a tömegben?
Nem, tehát a tömegben se kapcsolatot, se információt nem lehet tartani. Tehát akkor egy lettem volna többek között ennek a tömegnek az indulattal átitatott, vagy sértett, sérült egyének közül. Jeleztem, ilyen körülmények között egy vezérkar nem vegyülhet el teljes egészében a tömeggel, hiszen a környező városokból Székelyudvar, Helysepp-Szentgyörgy, Csíkszereda jöttek a telefonok, hogy mi történik, és különösen az udvarhelyiek mindenképpen készen álltak arra, akárhogy hogy bevonulják a városba. Na most, ha nincs meg a közvetlen információjuk, hogy Isten ments az elindulást illetően, hát akkor itt nagyon komoly problémák adottak volna. Hogy hol voltunk, ez most lényegtelen, mert ott voltunk mindig, ahol a telefonok nem hallgattak el, és sikerült tartani kifelé a kapcsolatot, illetve mindazok az információk, hogy amennyire lehet hitelesen menjenek innenki, és mi is kapjuk meg az információkat. Ekkor már a tömeg, tehát ugye ez a szándékos összecsapás uralhatatlan volt, ez tény, ez volt a cél.
És aztán valamelyest a nagy tömeg csoportokra szétoszlott, és amúgy az egész város területén követték egymást, hajnalig elhúzódott ezen összecsapásoknak a lezajlása. Mikor nyugodtak meg valamelyest a kedélyek?
Hát úgy mondom, a kedélyek egyrészt akkor nyugodtak meg, amikor ennek elérték a célját, tehát a tömegek, a két tömegnek az összecsapását, és azt kell mondjam, hogy a behozott Liván Palvi vagy Görgényvölgyi egyéneknek egy jó részét úgy hagyták utána. Tehát miután megzajlott az összecsapás, akkor ők ott teljesen tájékozatlanul bolyongtak jobbra-balra, akiknek rokonai voltak Vásárhelyen, valahogy felvitték a lakásaikra, de jó részük úgy áll tanártalanul, tehát a MOR megtette a kötelességét, részben a MOR mehetett, ők pontosan olyan tájékozatlanok voltak, mint amikor behozták, ugye álhírekkel, és ilyen értemben ez ahogy kifulladt, tehát maga az összecsapás, ahogy kifulladt akkor, és mindenki tudatában volt, hogy itt valami borzalmas dolog történt, tehát akkor valamilyen formában spontán lecsökkent ennek az intenzitása.
Azt is említett a professzor úr, hogy 20-án reggel még bent volt a kórházban, és nagy vizitet tartott. Másnap reggel is bement a kórházba?
Igen.
És milyen
Igen. Hangulat
fogadta a professzor úrt az egészségügyi intézményben? Érezhető volt-e ott is a feszültség? Esetleg sebesültek, sérültek voltak-e?
Hát a sebesülteket azok a megyei kórházba kerültek, tehát a megyei sürgősségi kórházba kerültek, ugye az borzasztó állapotok uralkodtak. A többi kórházba nem kerültek sebesültek, tehát ezek mind gyakorlatilag traumatológiai esetek voltak, sebészeti ellátást igénylő sérülések. Természetesen mindenki le volt döbbenve, mind olyan, és egyszerűen nem tudták, hogy mit évők legyenek, hogy mi is történt.
Voltak között, igen. Orvosok között, romás-magyar orvosok között is érezhető volt ez a feszültség, vagy csak a szakmájukat törődtek, és nem...
Hát ez azt megelőzően...
Az orvos társadalomra át ez az etnikai feszültség.
Hogyne. Tehát ez most már a 19-20-ai történések előtti héten, illetve azelőtt egy-két héttel, de különösen 12-én, tehát március 12-én, ugye eredetileg az egyetemre akkor várták, hogy érkezik a Dumitru, illetve Verestói Nemzeti Megmentési Front küldöttség, hogy az egyetem kérdésében vizsgálatot indítsanak el. Na most az betegség miatt, a Dumitru betegsége miatt elmaradt, és ennek függvényében 12-én a román diákság egy nagy ellenülő sztrájkot indított, aminek résztvevői voltak az egyetem oktatói, román oktatói. Ettől kezdve a két oktatói gárdát, itt 90% felett orvosokról beszélünk, nagyon komoly ellentétek alakultak ki, hiszen akkor történt meg az a jelenet, ugye, tehát nem jött ez a bizottság, és megjelent az egyetem területén Jude, illetve a Cira, tehát délre össze volt hívva, mikor ez a bizottság befejezi az ülését, egy találkozás a magyar és a román oktatói gárda között. Na most lényeg, ők nem jöttek, de megjelent, mondom, Zsuti az akkori városparancsnok, illetve a Városi Megmentési Frontnak a ideiglenes polgármester és a Cira, és itt egy nagyon kemény összecsapás zajlott, egy nagyon komoly provokálás ezen az ülésen, aminek kapcsán a magyar oktatói gárda kivonult. Hát azt kell mondjam, hogy ott maradtam, nem vették észre, mire észre pénben maradtam, hogy akkor, mint aki jól végezte dolgát, mondják ezeket, tehát a kollégákat nagyon komolyan sértegették, kivonultak, ott maradtam, oda, hát én itt vagyok, és ezt követően rákövetkező nap ugye a Zsude elterjesztette, hogy azon a beszélgetésen, most ezt nem fogom részletezni, Kikeli doktor kijelentette, hogyha nem lesz magyar egyetem, felgyújtja magát. Hát értsek ebből, tehát lentő magam benzine felnyújtam, már értettem ebből, mert néhányszor kocsimat, egyebet itt, ha találtam, és ez Borbély Lászlón keresztül közölte velem, hogy miket beszéltem. Na most a kollégák, a saját román kollégáim jöttek ökörrázva, hogy te őrült, aki ilyen hisztériás dolgokkal jössz elő, véletlenül se szed szó ehhez hasonló dolgokról. Te visszatérve, igenis nagyon komoly ellentét alakult ki a román és magyar oktatói gárda között. Pontosan emiatt, jó részt amiatt, hogy rengeteg dolgot senki sem értett pontosan.
Azt hiszem, hogy ez mai napig is aktuális téma, mert ugye bár a Marosvásári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vonalának a létrehozása továbbra is tabu téma másik oldal részéről, ez amúgy nem oldódott meg. De már most ez a feszült hangulat, tehát másnap a város felébredt, magához tért, a levegőben továbbra is feszült légkör, feszültség volt érezhető, mert talán összecsapásra már nem került sor 21-én.
Igen, nem került sor összecsapásra, hát a városon eluralkodott a bizonytalanság. Na most azt kell mondjam, hogy román részről is komoly volt a bizonytalanság, hiszen a város román őslakói nem vettek részt ezekben az összecsapásokban, és ők is ugyanolyan nagy bizonytalanságban éltek, mint a magyarság, senki sem tudta, hogy ki kit fog megtámadni, ki kit fog agresszálni, és ez mindaddig tartott, végül is visszatért, ugye Markó Béla, Béres András visszatértek, és akkor próbálták tisztázni ők is, hogy hányan áll náluk. Személy szerint jelzem a mi részünkről, tehát akik itt voltunk, az az üzenet ment, úgymond Bukarestbe közben, ugye Király Károly is újból felszínre került, nagy nehezen sikerült vele is kapcsolatot teremteni, hogy ami akár az egyetem vonatkozásában is 19-én, erről nem hiszem, hogy sokan beszéltek volna, felvetődött, tehát ez az egész történés nem vásárhely szervezte, nem a vásárhelyi magyarság. Erről a kérdésről vásárhelyen tárgyalni nem lehet. Feltétlenül erről a kérdésről vásárhelyen kívül, de csak országos vezető struktúrákkal, akár ideiglenes, vagy akkori miniszterelnök, vagy más kijelölt struktúrákkal lehet, de vásárhelyen kívül. Abban a pillanatban, hogy ezeket a tárgyalásokat vásárhelyen folytatjuk, abban a pillanatban úgy tűnik, hogy ezt a vásárhelyi magyarság szervezte és magára vállalja. Tehát ilyen értelemben mentek az üzenetek, ennek ellenére a Jeru Vojkánnal leérkezett küldöttség elkezdett tárgyalni abban a pillanatban, ha itt békéltető tárgyalások indultak, akkor hát igazság szerint nem a Hodák és a Vásárhelyi között történő feszültségeknek a tárgyalása történt, hanem áthelyeződött, és ezzel a pillanattal helyeződött át ilyen értelemben az utórezgése Vásárhelyre.
Kérném szépen, vegyük fel a fülhallgatót, mert Romél Butirka a műszaki munkás jelzi, két hallgató is várakozik. Haló, adásban van, üdvözlő.
Jó napot kívánok!
Ezért
nagyon röviden szeretném elmondani, hogy Kocka György a juhásszal csinált egy riportot, a televízióban láttuk. Ott tisztán megmondta a juhász, hogy igenis azt mondták nekik, hogy meghúzzák a harangokat, ottan Hodák és a másik a községben.
Libánfalván.
Igen, Libánfalván, akkor úgy. Igen, és akkor kell menni vásárhelyre, mert öldöklik a románokat. Hát ezt mondta ott a televízió látat, nincs az a szallag meg. Hát nem tudják oda mutatni nekik, uram, ezt mondta a paraszt, ugye a juhász, amelyik semmi, se inge, se gatyája nem volt neki, amire jöjjön vásárhelyre, és ő ide jött vásárhelyre, mert meghúzták a harangokat, és ott kor jött. Jól is tették, hogy jól elverték, mert nem volt mit keressen itt. Nem, csak ennyi az egészet, hogy valahol meg kell keresni azt a szalagot. És akkor ha megvan, akkor oda kell tálalni nekik. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szép estét, viszont hallásra, köszönjük a jelzését, véleményét, újabb hallgatót köszönhetünk. Halló!
Jó estét!
Jó estét kívánok! Ki ez a szerencsénk?
Sándor vagyok.
Üdvözlőjük, hallgatjuk.
Hozzá szeretnék szólni ezek a dolgokhoz, amit professzor úr mondott, hogy nem vásárhelyen volt szervezve ez. Erről én láttam már elég rég a 90-es években, most nem tudom pontosan megmondani mikor, pont a Román Televízió egyes műsorában, híradóban beszéltek, volt egy Manzátó nevezettű szenátorban, mit tudom én, ki volt ott a vezetőségben. Ő mesélte, hogy amikor itten vásárhelyen voltak ezek a forrongások, nem volt Iliescu az irodában. És ugye állandóan mentek a telefonok innen, és mondta ő is, hogy Iliescunak, hogy menjen-e vásárhelyre, hogy előzzék meg a problémákat. És Iliescu azt válaszolta neki, hogy állj meg, mert még nem történt meg az, ami meg kell történjen. Na most már ennek én nem tudom mennyire valóság, de a lényeg az, hogy az ember többet nyilvánosan nem láttam sehol. Úgyhogy én is akkor itt voltam vásárhelyen, és tényleg úgy vannak, hogy ugye azelőtt való héten vagy három nap voltak ilyen tüntetések a városban, ahol a magyarságot pocskondiázták, mindenfélének mondták. Tehát az, aki szervezte, és a magyarság nem vert vissza. Tehát annak érdeke volt, hogy vér folyjon, hogy ez megtörténjen. Tehát ezeket a dolgokat itt nem a magyar románság, hanem valaki szervezte, és itt, hogy mi vagy emberéletekről van szó, hát azt hiszem, hogy komoly felelősségre vonás illetni az illetőket. Köszönöm a meghallgatást.
Köszönjük a véleményét. Ha megengedi, tisztelt professzor úr, csak annyit tennék hozzá Sándornak, annyit jegyeznék meg, hogy be van bizonyítva az, hogy a korábbi titkos rendőrség, a Securitate emberei 3 hónapos fizetett szabadságot kaptak rögtön a forradalmi események után, úgy szépen eltűntek egy ideig, és pont március végén járt volna le ez a fizetett szabadsági időszakuk, tehát valamilyenképpen muszáj volt őket valamelyest átmenteni, és mit ad Isten, március 26-án a volt, jobbára a volt Securitate állományában megalakult a Román Hírszerző Szolgálat.
Még van egy lényeges momentum, az úgynevezett temesvári nyilatkozattal szolidarizáló nagygyűlés Marosvásárhelyen március 20-án kellett volna lezajlódjon. Na most ezzel a momentummal ugye egyből a temesvári nyilatkozat kérdései el lettek felejtve, és akkor életbe lépett természetesen a másik verzió, hogy az ország veszélyben van, és biztonsági szolgálatokat vissza kell állítani. Természetesen nincs egy olyan ország sem, aminek nincs biztonsági szolgálata. Temesvári nyilatkozat nem is erről szólt, hogy ne legyen, hanem azok, akik felelősséggel tartoztak 90 előtt, hogy azok ne foglalhassanak el tisztséget.
Picit megint kitérek a témától, ha megengedi, mert hogy manapság megint igen csak nagy aktualitással bír az a belső harc, úgymond, ami a titkos szolgálatok, illetve a korrupciós ügyészségnek a munkatársai között zajlik. Valamelyest ez megint arra emlékeztet, ami 27 évvel ezelőtt úgy ilyen hatalmi ágak közötti harc volt, És megint ott tartunk, hogy Marosvásárhelyen ismét iskola kérdés van napirenden. Ugyebár ebből már szót ejtettünk, hogy az orvosi egyetemnek a helyzete talán azóta is változatlan, tehát semmiképpen nem lehet azt a vastag betonfalat áttörni, és ugyanott tartunk a magyar oktatás szempontjából talán, mint 27 évvel ezelőtt. És itt van még egy érdekes dolog. Én nem akarok most forgatókönyveket gyártani itt, de a hétvégén Marosvásárhelyen, egészen pontosan szombaton, a Nemzeti Erőpárt és az Egységes Romániai Párt, ez az utóbbi, ez talán éppen annak a Bogdán Diákonescu-nak, a diákonunak a politikai tömörülése, akinek a törvénytervezetét a múlt héten utasította el a felsőház, mint döntőház, és akinek több magyar ellenes kezdeményezése volt, amíg a törvényhozás tagja volt. Arról döntöttek, hogy egy új nacionalista pólust hoznak létre. És hol döntöttek úgy? Ismét Marosvásárhelyen. Szóval említettem ezt a professzorunknak, és azt mondta, hogy ez az élet ciklikus visszatérése, vagy egészen pontosan most nem tudom idézni azt, amit ahogy kommentáltál ezeket az eseményeket.
Tehát, hogy úgy mondjam, az életben megvan egy folyamat ciklus, tehát létezik egy folyamat ciklus, aminek az alapja az, hogy van egy kiinduló pont, van egy helyzet. Na, ennek a helyzetnek az ismeretéből. Na most az, hogy ki milyen irányban óhajt elindítani egy folyamatot, annak függvényében értelmezi az adott helyzetet. 90-ben volt egy adott helyzet, és megvoltak azok a struktúrák, ellentétesen, tehát sajnos ugye sikerült szembeállítani etnikai vonatkozásban is a két közösséget, de az egyik közösségnek egy építő jellegű és a saját jogait érvényesítő platformja volt, a másik rész viszont ezt a kérdést próbálta megátolni, annak ugye érdekek álltak mögötte. Na most az, hogy ezt a kérdést hogy indítom el, és hogy jutok el oda, hogy ebből cselekvés legyen, és ennek eredménye legyen, az attól függ, hogy melyik oldalról közelítem meg. Magyar részről, magyar egyetem, magyar oktatás, illetve a különböző struktúrákban magyar személyeknek, szakembereknek az előléptetése volt a cél, illetve az, hogy gazdaságilag is legyen egy stabilitás. A másik részről ennek nem feltétlenül ugyanez volt, hanem a saját hatalmi pozícióknak a megtartása. Na most egy ilyen ciklus lezajlott 90-ben, avagy 90-ben a marosvási eseményekkel igazság szerint a temesvári nyilatkozatnak a ciklusát lezárták. És akkor elindult ez a spirál, és jelen pillanat vagyunk, hogy 2017-ben vagyunk, ennek a spirálnak egy magasabb szintjén más erők ugyanilyen kombinációba próbálnak. A magyarság is próbálja érvényesíteni a saját jogait, másik részről viszont egy újabb polarizálódást észlelünk. Megmondom, mikor probléma van, akkor nem mindig a másik felet kell elemezni feltétlenül, és ott keresni a hibát, hanem saját magunkat kell megnézzük, és hogy milyen szinten tudtunk az elmúlt 27 évben kommunikálni, milyen szinten tudtunk bizonyos kérdéseket érvényre juttatni. Nem mondom, hogy nincsenek eredmények, feltétlenül vannak eredmények, viszont van egy teljesen új helyzet. Az igazság az, hogy 27 év után sem jutottunk el abba a pozícióba, persze kisebbségben vagyunk, hogy érvényesíteni tudjuk az elképzeléseinket. Ez nem egy frissit mutattam ezt a non-violence-ről, tehát az erőszakmentességről, és itt írja Gandhi, hogy az erőszakmentesség a szegénynek vagy a kisebbségnek hát nem azt akarom mondani, hogy fegyvere, hanem lehetősége. Nekem az az érzésem, hogy ebben a tekintetben nagyon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy hogyan tovább. Az, hogy a héten polarizálódott újból egy struktúra, az tény. A kérdés az, hogy mi hogyan megyünk tovább, hogyan adjuk vissza az önbizalmát a közösségünknek, hiszen ez az egyik alapvető dolog, ami történt 90-ben, a bizalomvesztés és a bizonytalanság. Tehát ez nem egy könnyű folyamat.
És ha megengedi, hozzátenném azt is, hogy létszámcsökkentés.
Hát itt
mert
van.
Hogy megjelent az interneten nem is olyan rég, most a közelmúltban egy olyan dokumentum, amit szigorú titkos jelzővel láttak el, és 85-ös dátum szerepel rajta. Egy forgatókönyv van leírva benne, hogy miként kell megváltoztatni az etnikai arányokat Marosvásárhelyen. 90. március 20-a után megtörtént. Mert hogy tömegesen
igen.
hagyták el a várost és az országot mindazok, akik attól tartottak, hogy részvételük miatt a márciusi eseményekben megtorlás következik, átesett a súly a másik oldalra, tehát az etnikai arány megváltoztatása megvalósult. A város azt hiszem, hogy mai napig is érzi, talán nem olyan mélyen, mint 10 évvel, 10-15 évvel az események után, mert itt minden megfagyott, se beruházó, senki nem akart szobálni Marosvásárhelyjel fejlődés szempontjából, tehát nagyon-nagyon megsínlette, és azt hiszem, hogy nem csak maga a megyeközpont, hanem az egész környék ezt a szomorú esemény sorozatot. Na már most ön nem távozott el Marosvásárhelyről. Itt élte le életét továbbra is. Most azt nem tudom, hogy orvosi berkekben ez mennyire szabadult fel ez a légkör, és hogyan tudtak aztán egy idő után együttműködni a román kollégákkal. Mennyi idő után tudtak pontosabban?
Nagyon rövid idő után.
Hát, és a szakma gyakorlása az túltette magát a...
A szakma nagyon rövid időn belül túltette magát, hogy kinek milyen belső emlékei maradtak erről a kérdésről. Ez megint szóval egy az, hogy személyesen hogy néz ki, másrészt intézményesen. Tehát intézményesen látjuk, hogy az elővonalak azért rögzülve vannak, a személyes kapcsolatrendszerben azért a szakma a páciensek érdekébe nagyon gyorsan túltette magát.
Még ez egy hallgatót hallgassunk meg, nagyon fut az idő. Üdvözlőjük, adásban van, haló.
Tisztelettel Kis Csaba úr, tisztelem a professzor urat.
Üdvözlöm már úr, egy, három mondat maximum.
Hát nem is kell annyi.
Jó, köszönöm.
Professzor úr, 27 év egy ember életében rengeteg, de a történelemben pillanat. Azt ott nagyon jól tudjuk, hogy ahhoz, hogy az igazság kiderüljön, oda idő kell, tehát a 27 év nem sok. De ehhez az az ember, aki védi a nemzetét, a hagyományait, és azt, amit saját keze által épített, azt biztos akárki, akármilyen silány eszközzel, lealázással nem tudja magáival tenni. Köszönöm szépen, tisztelettel!
Szépen.
Köszönjük szépen! A hitünkkel erős legyen, és nem elég az, hogy igazunk van, de erősítenünk kell a továbbiakban is a hitünket.
Utolsó
és ez pedig a globalizás körülmények között nem könnyű.
Utolsó kérdésem. Ugyebár amellett, hogy önnek hatalmas nagy tapasztalata van, és bizonyított szakmailag, politikailag is jó időt töltött el az LMDS keretén belül, sőt városi tanácsos is volt az elmúlt ciklusban. Mindezek ismeretében, tudván azt, hogy ugyebár újra kezdték a 90-es júniusi bukaresti bányászjárásnak a körülményi felderítését, illetve amit azt hittük, hogy 50 évig titkosítva van, a 89-es forradalmi eseményeknek a hátterét is vizsgálják ügyészségileg. Lát-e esélyt erre, hogy a marosvásárhelyi fekete márciusi események iratcsomóját is újra nyissák? Mert hogy az itteni közösség azt ha nem is annyira hangosan, mint az előző évtizedekben, de azért továbbra is elvárja.
Tehát amennyiben dokumentumok vannak, tények vannak, és az elmúlt 27 év során igazság szerint jó részük összeállt történészek is próbálják hidegen elemezni ezt a kérdést, tehát esély van. De meg vagyok győződve, hogy nem ez az első számú prioritás jelen pillanatban. Tehát egyszer a 90-es eseményeknek a tisztázása más szinten az fontosabb, amennyire egyáltalán fontos, de a vásárhelyi történteknek a tisztázására nem látom azt, hogy ez lenne az első számú sürgőségi elképzelés jelen pillanatban. De ki kell tartani, és mondom, erős hitünk kell legyen, és főleg a fiatalok többet kell tudjanak mindenről, és fel kell legyenek készülve arra, akár a katolikus iskolában, hogy helytállnak, az oktatóknak, és mindazoknak, akik itt vagyunk, kötelességünk ahhoz, hogy erősítsük a hitünket, és bízunk, és tegyünk meg mindent, amit egyszer lehet munkánkkal.
Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban, és ha már azt arról is szót ejtettünk, hogy az élet megy tovább, és van egy bizonyos spirál, akkor engedjen meg egy szakmai kérdést is, mert azt is tudom öntől, hogy konferenciák sorozatán vett részt az utóbbi időben, sőt a következő hétvégén is szakmai tanácskozások során vesz részt. Tisztelt Kikeli Pavel professzor úr, hol járt az elmúlt időszakban is, milyen rendezvényeken vesz részt, ez már függetlenül attól, hogy ma a március eseményekre emlékeztünk. Mert azt hiszem, hogy az élet szempontjából ez is nagyon fontos. A jövő.
Igen. Hát egy év múlva, 50 éve, hogy az orvosi hivatásomnak élek, és hogy úgy mondjam, ebből 45 évet kimondottan, főleg a megelőző kardiológia, kardiovaszkuláris rehabilitáció területén. Hát ezelőtt 10 nappal, egy héttel ezelőtt Firenzében itt most már több mint 5 éve zajló nemzetközi kutatásnak az eredményeit sikerült bemutatni, illetve szekciót is vezetni a tabakológiai világkongresszuson. Az egyetemünk egy kutatócsoportja Amerika és a Magyar Semmelweis Egyetem kutatóival közösen dolgozunk. Én többek között a dohányfüstmentes egyetem kérdésén, ez az orvos dohányzásról szól, illetve Udvarhelyen és aztán Kovásznán az Erdélyi Múzeum Egyesület évi közgyűlésén az elmúlt 50 évnek a kardiovaszkuláris rehabilitáció és megelőzés kérdéseinek az összefoglalóját próbálom bemutatni. Azt kell mondjam, ennek az 50 év, igazság szerint ezek 50 évvel ezelőtt jelentek meg, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy közvetlenül, aktívan részt vehettem, akár országosan, akár nemzetközi szinten ezeknek a kérdéseknek a kialakulásában. Hát ezt az összegzést próbálom mind olyan bemutatni, és a jövendőbeli kollégáknak hátrahagyni.
És mi lesz a politikával és a közélet?
Nézze, én egy pillanatig se voltam. A politika az a hatalomért való harc. Én egy cselekvő ember vagyok, és ott, ahol a közösség, én abban a generációhoz tartozok, aki elsőnek tette le Romániában az orvosi esküt. Abban a pillanatban, hogyha bármilyen tevékenységem az orvosi eskümmel kereszteződik, én azt 10 másodperc alatt abba hagytam. Tehát a mi politikánk az, hogy építsünk, hogy gyógyítsunk, és megvannak azok, akik a hatalomért harcolnak. Mi a közösségért vagyunk, ez az úgymond mi politikánk. Nem hatalmi pozíciókat óhajtunk elérni, hanem ott hasznosnak lenni, ahol szükség van ránk.
Engedjen meg, hogy ez tiszta szép jó egészséget kívánok, és további szakmai sikereket.
Hát én engedjen meg akkor, hogy köszönjem meg a Marosvásárhelyi Rádiónak azt a hatalmas erőfeszítését, hogy ilyen kiválóan kommunikál a közösségünk minden kategóriájával. Én hűséges hallgatója vagyok a rádiónak, és remélem, hogy a 101 éves koromban is azt mondhatom majd, hogy igen, azért, mert a Vásárhelyi Rádiót hallgattam, azért élem túl mindezt.
Úgy legyen. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt már a Naprakész műsor. Kicsit szomorú hangulatban indítottuk, ugye már a 27 évvel ezelőtti eseményekre való visszaemlékezés kapcsán, de hát közhely, igaz, de azért valóság, hogy az élet megy tovább, és külön köszönöm dr. Kikeli Pavel és szívgyógyász professzornak, hogy együtt emlékezhetünk a szomorú esemény sorozatra, és hogy ilyen optimista hangnemben sikerült zárni ezt a műsort.